From the Conference Center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 178. őszi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból. Önök beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítés vagy egyéb használata tilos.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
We welcome you this afternoon to the fifth.
Köszöntünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 178. őszi általános konferenciájának 5. és egyben utolsó ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnökül, megkért, hogy én, Uchtdorf testvér vezessem ezt az ülést. Üdvözletünket és áldásaink közvetítjük mindazok egyháztagoknak és barátaiknak, akik részt vesznek ezen a konferencián, bárhol is legyenek. Ezen az ülésen a Tabernáculum kórus biztosítja a zenét, Mac Wilberg és Ed Thompson vezényletével, az orgonán pedig Bunny Goodliffe és Linda Margetts játszik. A kórus az ülést a Vezess minket Jehova című himnusz eléneklésével fogja megnyitni. Az éneket követően a nyitóimát Paul B. Piper Elder mondja majd a 70-ektől.
Amen. Our Father in heaven,
mennyei atyánk, mélységes hálával a szívünkben hajtunk fejet előtted a mai napon, és hálát adunk fiadért, a nagy Jehováért, aki eljött, hogy visszaállítsa az igazságot és a papságot, és a szertartásokat erre a földre újra. Hálásak vagyunk, hogy ezekben az utolsó napokban bőséges lelkiáldásokban lehet részünk, és tudjuk, hogy nem kell félnünk, mivel a nagyszerű szertartások és szövetségek által biztonságban lehetünk az otthonunkban és a családjainkban. És hálásak vagyunk, hogy Sion szövegjei visszalettek állítva és előkészítve általad, szerető mennyei atyánk által. Atyánk, hálát adunk neked egy csodálatos konferencia áldásáért, és köszönjük, hogy a sértett, sebzett szíveink begyógyulhattak, és megerősödhettünk általa. Kérünk, hogy továbbra is áldj meg minket ezzel az édes lélekkel, és áld meg azokat, akik beszélnek és énekelnek, hogy a te erőd és áldásod rajtuk legyen. És kérünk, hogy áldásodat árasz kiránk egyenként és egész egyházként is, fiatként, fiaidként és lányaidként. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Oh,
The choir has sung Faith in Every Footstep.
A kórus a Hittel minden lépésben című himnuszt hallhattuk. Most pedig örömünkre szolgál, hogy Boyd K. Packer elnököt, a 12 apostol kórumának elnökét hallgathatjuk. Utána Russell M. Nelson Elder, a 12 apostol kórumának tagja szól hozzánk. Őt William D. Oswald testvér követi majd, aki a vasárnapi iskola általános elnökségének második tanácsosa. Packer elnök.
It is my purpose to show that in troubled times the Lord has always prepared a safe way ahead.
Célom, hogy megmutassam, hogy a nehéz időkben az Úr mindig gondoskodik nekünk útról, amivel azokban a nehézségekből kikerülhetünk. Mert mi azokban a nehéz időkben élünk, amelyről Pál apostol azt jövendőlte, hogy az utolsó napokban köszönt majd ránk. Ha biztonságban akarjuk tudni magunkat, családunkat és az egész egyházat, azt úgy érhetjük el, ha engedelmeskedünk az evangélium törvényeinek és szertartásainak. 1849. július 24-én a szentek már 2 éve a Sóstóvölgyben éltek. Végre megszabadultak a csőcselék éveken át tartó támadásaitól és üldözésektől. Ezt szerették volna megünnepelni. Csupán néhány évvel azelőtt Joseph Smith iszonyatos körülmények között hónapokig szenvedett a Liberty börtönben, miközben a csőcselék a szenteket üldözte az otthonaikból. A Liberty és a börtön szavak nem igazán illenek össze, hiszen a Liberty szó szabadságot jelent. Joseph így kiáltott fel, ó Isten, hol vagy? És hol van a sátor, mely rejtek helyed fedi? Meddig tartod vissza a kezed és a szemed? Igen, a te tiszta szemed meddig nézi az örök mennyekből néped és szolgáid sérelmeit, és füledet meddig járják még át kiáltásaik. Joseph Smith proféta korábban útmutatásért esedezett. És az Úr azt mondta a szenteknek, hogy elégtételért forduljanak a bírókhoz, a kormányzóhoz és az elnökhöz. A bírókhoz benyújtott kérelmeiket visszautasították. Joseph Smith élete folyamán több mint 200 alkalommal idézték be a bíróságra mindenféle koholt vádakkal. Soha nem nyilvánították bűnösnek. Amikor Missouri állam kormányzójához, Box kormányzóhoz fordultak elégtételért, ő kiadott egy nyilatkozatot. A mormonokat ellenségként kell kezelni, és ki kell őket írtani, vagy ki kell őket űzni az államból, ha a közérdek azt kívánja. E szavak leírhatatlan kegyetlenséget és gonoszságot gerjesztettek. A szentek ezután Martin Van Buren-höz, az Egyesült Államok akkori elnökéhez fordultak, aki ezt mondta nekik, a panaszuk jogos, de nem tehetek semmit. Felolvasom az Egyesült Államok kongresszusának címzett 3. petíciójuk utolsó bekezdését. A kérvényezőink szenvedései már rég meghaladták azt a határt, melyet egy amerikai állampolgárnak, vagy bármely embernek zokszó nélkül el kellene viselnie. Éveken át nyögtük a zsarnokság vasoklének szorítását és elnyomását. Elrabolták tőlünk javainkat, én már 2 millió dollár értékben. Úgy vadásztak ránk, mint az erdő vadjaira. Szemtoni voltunk, amikor az üldözőink lemészárolták ártatlan gyermekeinket és atyáinkat, akik annak idején hősiesen harcoltak a függetlenségi háborúban. Láttuk, hogyan bántalmazták és erőszakolták meg amerikai állampolgárok tisztességes lányait, és végül láttuk, hogy felfegyverzett emberek hogyan üldöztek ki szent otthonaikból 15 000 lelket, férfiakat, nőket és gyermekeket a legzordabb télen, egy idegen, kietlen és védtelen helyre. Mindezen kínzó körülmények közepette, esedezve könyörögtünk nemzetünk legfelsőbb tanácsainál. Alázatosan kértük egy nagyszerű és szabad nép tiszteletre méltó szenátorait és képviselőit, hogy orvosolják a problémánkat, és nyújtsanak védelmet. Hallgassák, hallják meg sok ezer amerikai állampolgár könyörgő hangját, akik most számüzetésbe sínylődnek. Hallgassák az zokogást és az özvegyek és árvák keserű sírását, akik férjét, illetve édesapját kegyetlenül megölték, azon a földön, ahol a büszke sas szabadon száll. Ne azt kelljen feljegyezni a Nemzeti Archívumban, hogy a száműzöttek védelmét és elégtételt kértek, de teljesen hiába. Önöknek hatalmában áll megmenteni bennünket, feleségeinket, gyermekeinket a Missouri államban történt vérszomjas jelenetek megismétlődésétől, és ezzel feloldanák ennek az üldözött és bántalmazott népnek a félelmét. Ezért fohászkodnak kérelmezőik. A legkisebb szánalom nélkül visszautasították őket. 1844-ben Joseph Smith prófétát és fivérét, Hiramot, a Carthage börtönben lelőtték, pedig köztudottan Illinois állam kormányzója Thomas Ford védelme alatt álltak. Nincsenek szavak mindarra a durvaságra és szenvedésre, melyet a szenteknek el kellett viselniük. Nos, ezen az 1849. július 24-én, most, hogy végre megszabadultak az üldöztetésektől, azt tervezték, hogy ünnepelni fognak. Minden, ami a szentek tulajdonába volt, azokon a kézikocsikon vagy ekhosszekereken került ide a völgybe, amelyeket több mint 1000 kilométeren át húztak átszelve a sivatagot is. Ekkor még 20 évet kellett várni arra, hogy a vasút elérjen Salt Lake Citybe. Szinte semmiük nem volt. Mégis elhatározták, hogy ezzel az ünnepséggel megpróbálják kifejezni túláradó érzéseiket. A templom téren építettek egy fából készült ideglenes épületet. Felállítottak egy 30 méter magas zászlórudat. Készítettek egy hatalmas nemzeti színű zászlót, amely 20 méter hosszú volt, majd felvonták a szabadság zászlórudjára. Megdöbbentőnek tűnhet, teljesen hihetetlennek, hogy az első nagyszabású ünnepség témájaként a hazaszeretetet és az ahhoz a kormányhoz való hűséget választották, amely visszautasította, hogy segítő kezet nyújtson nekik. Ha megértitek miért, akkor megértitek Krisztus tanításának hatalmát. A résztvúvósok zenéjétől kísérve a felvonulók egy hatalmas menete Brigham Young elnök vezetésével bevonult a templom térre. Őt követte a 12 apostol és a 70-ek. Utánuk 24 fiatal férfi vonult fel, akik fehér nadrágot és fekete zakót viseltek. Fehér sál volt a jobb vállukon, korona a fejükön, és kard függött az oldalukon. A jobb kezükben a függetlenségi nyilatkozat és az Egyesült Államok alkotmányának mását vitték. A függetlenségi nyilatkozatot az egyik fiatal férfi fel is olvasta. Őket 24 fehérbe öltözött fiatal nő követte a sorban. Kék sál volt a jobb vállukon, és rózsakoszorú a fejükön. A kezükben egy Bibliát és egy mormon könyvét vittek. Majdnem ugyanilyen ámulatba ejtő témát választottak a hazafiságra az utánok felvonuló testvérek is. 24 idősebb úr, ahogy őket nevezték, Isaac Morley pátriárka vezetésével menetelt. Ezüstös hajúaknak is nevezték őket, hiszen már mindannyian 60 év felett jártak. Mindegyiküknél volt egy pirosra festett rúd, melynek tetején fehér szalag lengedezett. Egyikük az amerikai nemzeti lobogót vitte. Ezek a férfiak azt a papságot jelképezték, amely kezdettől fogva van, mielőtt lett volna a világ, és amely ebben az adományozási korszakban visszaállítatott. A szentek tudták, az Úr megmondta nekik, hogy alá kell rendelniük magukat a királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és előjároknak, a törvény iránti engedelmességben, annak tiszteletében és támogatásában. Az akkor kinyilatkoztatott parancsolat ma is igaz és érvényes minden egyháztagra az egész világon. Törvénytisztelő és érdemes állampolgároknak kell lennünk. Az Úr azt mondta neki, és ebből a célból hoztam létre ennek az országnak az alkotmányát, bölcs emberek keze által, akiket pontosan e célból támasztottam. Egy másik versben az Úr azt mondta nekik, hogy nem helyes tehát az, hogy bárki rabságban legyen a másiknak. Ezért a szentek ellenezték a rabszolgatartást, és ez volt a Missouri államban élő telepesek fájó pontja. Így az 1849-ben rendezett ünnep alkalmával Fiennes Richards Elder előlépett a 24 idősebb úr nevében, és felolvasta a hűségről és hazafiságról szóló beszédét. Arra buzdította a szenteket, hogy tanítsák hazaszeretetre a gyermekeiket, és szeressék és tiszteljék a szabadságot. Miután röviden felidézte az általuk elszenvedett kínokat, azt mondta, testvérek és barátok, mi, akik már 60 évet megértük. Láttuk az Egyesült Államok kormányát annak dicsőségében, és tudjuk, hogy a szörnyű kegyetlenségek, amelyeket el kellett szenvednünk, egy korrupt és romlott kormánytól származnak, miközben az általunk felmagasztalt alkotmány tiszta tantételei változatlanul megmaradtak. Ahogy atyáinktól megörököltük a szabadság szellemét és a hazafiasság tüzét, úgy kell az hamisítatlanul átadnunk az utódainknak. Az ember azt gondolná, hogy az emberi természet erejétől kényszerítve a szentek bosszúra szomjaztak, de az ő tetteiket még az emberi természetnél is hatalmasabb erő vezérelte. Pál apostol azt mondta Timóteusnak, érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondság néki meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg, bennünk pedig Krisztus értelme van. A lélek által volt az, hogy az egyház azon korai tagjai Krisztus követői lettek. Ha meg tudjátok érteni azt a népet, amely a rengeteg szenvedés ellenére oly hosszú tűrő, türelmes, megbocsátó és keresztényi maradt, akkor feltárul előttetek, hogy milyenek is valójában az utolsó napi szentek. Ahelyett, hogy felemésztette volna őket a bosszú vágy, inkább egy kinyilatkoztatásban kerestek biztonságot. Azok a tanítások határozták meg haladásuk irányát, amelyek a mai napig megtalálhatók az Ó és Új Szövetségben, a Mormon könyvében, a Tan és a Szövetségekben és a Nagy Értékű Gyönyben. Ha megértitek, hogy miért ünnepeltek úgy, ahogy, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért van most hitünk az Úr Jézus Krisztusban és az evangélium tantételeiben. És Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk, és proféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. És ma is, ezekben a veszélyes időkben, Jézus Krisztus igaz egyházában az evangélium tantételeit tanítjuk, és azok szerint élünk. Az 1849-es ünnepségnek három jelképes és profetikus része volt. Az első, hogy a fiatal férfiak az alkotmányt és a függetlenségi nyilatkozatot vitték. A következő, hogy minden egyes fiatal nőnél volt egy Biblia és egy mormon könyve. És végül, hogy az idősebb férfiakat, az ezüstös hajúakat kitüntették a menetben. A program után lakomát rendeztek az ideglenesen felállított asztaloknál. 60 indiánt és az aranyláz miatt ott tartózkodó több száz utazót is vendégül látták. Az ünnepség után pedig folytatták munkájukat. Young elnök azt mondta, ha az Egyesült Államok népe 10 évig békén hagy bennünket, akkor nem kérjük, hogy különleges bánásmódban részesítsenek minket. 8 évvel az 1849-es ünnepség után a szentek a Little Catumut Canyonben ünnepelték július 24-ét. 4 lovas hozta a hírt, hogy egy 2500 főből álló katonaság közelít a fennsíkon át. Az Egyesült Államok hadserege Albert Sidney Johnston ezredes parancsnoklata alatt azt az utasítást kapta James Buchanan elnöktől, hogy verjen le egy nem létező mormon lázadást. A szentek véget vetettek az ünneplésnek, és hazasiettek, hogy felkészüljenek a védekezésre. A menekülés helyett ezúttal Young elnök kijelentette. Nem szektünk meg egyetlen törvényt sem. Nem volt rá alkalom, és nincs is szándékunkba ilyet tenni. De ha egy nemzet azért jön ide, hogy elpusztítsa a népünket, akkor a mindenható Isten segedelmével nem engedjük be ide őket. A dédszüleim eltemették az egyik gyermeküket a Nauvooba vezető úton, amikor kiüldözték őket Far Westből, egy másik gyermeküket pedig a téli szálláshely közelében, amikor nyugat felé űzték őket. A másik dédanyám 10 évesként kézikucsit húzott végig a Platte folyó déli partja mentén, és így szólt énekük. Áldott a hely, mit Isten elrendelt, a magas hegyekben, hol többé már senki nem fenyeget, élhetünk békében. A folyó túloldalán látták, ahogy a napfénye megcsillant a hadsereg katonáinak szuronyán. Sem a csőcselék, sem pedig a hadsereg nem tudta eltéríteni a szenteket attól, amiről tudták, hogy igaz. Tárgyaltak, és megegyezés született, és a Utah háború, melyet később Bohemian baklövésének hívtak, véget ért. Ma már a világon mindenhol élnek utolsó napi szentek. Minket is ugyanaz a kinyilatkoztatás vezérel, és ugyanúgy prófétát irányít. Amikor Joseph Smith próféta meghalt, egy másik lépett a helyére. Ez a folyamat egészen a napjainkig tart. 6 hónappal ezelőtt az áprilisi konferencián Thomas S. Monson támogattuk, mint az egyház elnökét, csupán 5 hónappal 81. születésnapja előtt. Ő lett Gordon B. Hinckley utóda, aki 98 éves korában halt meg. Az egyház rangidős vezetői szinte mindig évtizedekig tartó felkészülés során szerzik tapasztalatukat. Monson elnök tökéletesen képes megfelelni napjaink kihívásaira. 2 tanácsosa és a 12 apostol kóruma támogatja, akik mind proféták, látnokok és kinyilatkoztatók. Ugyanaz a Lucifer, akit kivetettek az atya jelenlétéből, még mindig munkálkodik. Ő és az őt követő angyalok az Úr munkájának akadályozására és elpusztítására törekednek. Mi azonban megmaradunk kijelölt utunkon. Családként és egyháztagként bele kell kapaszkodnunk a tantételekbe és a szertartásokba. Hittel kell előre tekintenünk. Bármilyen megpróbáltatás várjon is ránk, és lesz belőlük elég, hithűnek és igaznak kell maradnunk. Tanúságomat teszem az Atya Istenről és az ő fiáról, Jézus Krisztusról, hogy ők élnek. Joseph Smith is sem prófétája volt, ahogy Thomas S. Monson is az a napjainkban. Semmi nem állíthatja meg ezt a munkát. Ma már a világnak nincs olyan része, ahol ne élne utolsó napi szent. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My beloved brethren and sisters,
szeretett testvéreim, nagyon hálás vagyok értetek. És mindannyiuknak a hála mély érzése tölt el Jézus Krisztus evangéliumáért. Ebben a gyötrelemmel teli világban valóban hálásak lehetünk Isten nagyszerű boldogság tervéért, mely kijelenti, hogy a férfiak és a nők azért vannak, hogy örömük lehessen. Ez az öröm abból származik, hogy harmóniában élünk Isten örökkévaló tervével. A választás fontosságát egy egyszerű elvvel lehet szemléltetni, mely az egyik bevásárló központban jutott eszembe valamelyik nap vásárlás közben. Úgy hívom, vásárlói szokások. Mivel a vásárlás része mindennapi életünknek, ezek a szokások ismerősnek tűnhetnek. A bölcs vásárlók alaposan áttanulmányozzák a választékot, mielőtt döntenének. Elsősorban a kívánt termék minőségére és időtállóságára figyelnek oda. A legjobbat akarják megtalálni. Ezzel szemben néhány vásárló az akciókra vadászik, míg mások szórják a pénzt, csak később döbbennek rá, hogy nem jól döntöttek. És sajnos ott van az a néhány ember is, aki a tisztességét félretéve ellopja, amit akar. Őket áruházi szarkáknak hívjuk. A vásárlók szokásait a házasság témájára is vonatkoztathatjuk. Egy szerelmes pár dönthet a legjobb minőségi házasság mellett ugyanúgy, mint egy kevésbé jó mellett, mely nem lesz időt álló. Vagy egyiket sem választják, és mint házassági szarkák, szemtelenül ellopják, amit akarnak. A házasság témáját világszerte mindenütt vitatják, ahol létezik a házastársi életnek valamiféle rendje. A célom azzal, hogy ma erről a témáról szólok az, hogy az Úr apostolaként kijelentsem, hogy a férfi és nő közötti házasság szent, és azt Isten rendelte el. Emellett kihangsúlyozom a templomi házasság értékét is. Ez a legmagasabb fokú és legmaradandóbb házasság, melyet Teremtőnk nyújthat gyermekeinek. Míg a szabadság egyéni ügy, a felmagasztosulás családi ügy. Csak azok, akik a templomban kötnek házasságot, és akik házasságát az ígéret szent lelke pecsételi meg, maradnak, a halál után is házastársak, és nyerik el a celesztiális dicsőség és felmagasztosulás legmagasabb fokozatát. A templomi házasságot celesztiális házasságnak is nevezik. A celesztiális dicsőségnek három fokozata van. Ahhoz, hogy a legmagasabbat elnyerhessék, a férjnek és a feleségnek össze kell pecsételniük az időre és örökké valóságra, és be kell tartaniuk a Szent Templomban kötött szövetségeiket. Az emberi szív legnemesebb vágya egy olyan házasság, mely nem ér véget a halállal. Ezt a templomi házassághoz való hűséggel érjük el. Ezáltal a családok örökké együtt lehetnek. Mi így dicsőséges cél ez? Minden egyházi tevékenység, az egyházi hivatalokban való előmenetelek, a kvórumok és az osztálytermi órák mind egy felmagasztosult család végcélja elérésének az eszközei. E cél eléréséhez mennyi atyánk ezen adományozási korszakban visszaállította a papsági kulcsokat, hogy tervének nélkülözhetetlen szertartásait megfelelő felhatalmazás által lehessen elvégezni. Mennyei hírnökök, köztük Keresztelő János, Péter, Jakab, János, Mózes, Éliás és Illés vettek részt e visszaállításban. Ennek a kinyilatkoztatott igazságnak az ismerete egyre jobban terjed a Földön. Az Úr prófétáiként és apostolaiként újra kihirdetjük a világnak, hogy a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló sorsára vonatkozó tervében. Valamint hozzátesszük, hogy minden emberi lény, férfi és nő, Isten képmására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. Az ember neme alapvető jellemvonása az egyén halandó, élet előtti, halandó és örökké való azonosságának, valamint rendeltetésének. A halandó élet előtti birodalomban a lélek férfiak és lélek lányak mennyei atyukként ismerték Istent és hódoltak neki, valamint elfogadták tervét, melyen keresztül fizikai, testhez és földi tapasztalatokhoz juthattak annak érdekében, hogy tovább fejlődhessenek a tökéletesség felé, és végül az örök élet örököseiként elérjék Isteni rendeltetésüket. Mennyi atyán nagyszerű terve lehetővé teszi, hogy a család, kötelékek síron túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számára azt, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számára pedig, hogy az örökké valóságra egyesüljenek. Ez a családról szóló kiáltvány segít felismernünk, hogy a celesztiális házasság minden más kapcsolatnál nagyobb lehetőséget nyújt a boldogságra. A Föld teremtése és az egyház visszaállítása azért történt, hogy családok jöhessenek létre, összepecsételtethessenek, és örökre felmagasztosulhassanak. A szentírások kijelentik, hogy törvényes tehát, hogy a férfinek legyen egy felesége, és ketten legyenek egy testé, és mindezt azért, hogy a Föld megfelelhessen teremtése céljának. Egy másik megerősíti, hogy sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfi nélkül az Úrban. Így tehát a házasság nem csak az evangélium egyik felmagasztosító tantétele, hanem egy isteni parancsolat is. Mennyi atyán kijelentette. Ez a munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. Szeretett fia engesztelése által mindkét cél megvalósulhat. A kiengesztelés által a halhatatlanság, vagyis a halálból való feltámadás mindenki számára valósággá vált. És a kiengesztelés által vált lehetségesi az örök élet, hogy örökké Isten jelenlétében élhessünk, mely Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Ahhoz, hogy az örök élet jogát elnyerjük, örökkévaló szövetséget kell kötnünk mennyei atyánkkal, ami azt jelenti, hogy a templomi házasság nem csak a férfi és a nő között jön létre, a szövetséget jelent Istennel is. A családról szóló kiváltvány arra is emlékeztet, hogy mind a férnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék egymást és törődjenek egymással.
And care for each other. Children born of that union.
A házasságon belül született gyermekek pedig az Úrnak öröksége. Mikor egy családot a templomban összepecsételnek, az a család olyannyira örökkévalóvá válik, mint maga Isten királysága. Az ilyen jutalomhoz azonban puszta kívánságnál több szükséges. Néha azt olvasom az újságok gyászjelentéseiben, hogy azt feltételezik az eltávolodott személy, most majd újra egyesül el hunyt házastársával, pedig valójában nem választották ezt örökkévaló lehetőséget. Ehelyett egy olyan házasságot választottak, mely az csak addig érvényes, míg a halál el nem választja őket. Mennyi atyánk felajánlott nekik egy fenséges ajándékot, de ők elutasították azt, és vele együtt annak ajándékozóját is. A Szentírás egyik erőteljes mondata tisztán megkülönbözteti a kívánságot az örökké való igazságtól. Minden olyan szövetség, szerződés, kötelezettség, eskü, fogadalom, vagy igény, amit nem az ígéret szent lelke alkotott, kötött és pecsételt meg azáltal, akit felkentek, az időre és mind az örökké valóságra is eredmény, érték és erő nélkül való halottak feltámadásakor, és azt követően, mert minden olyan szerződés, amely nem végre köttetett, véget ér akkor, amikor meghal az ember. Ezek örök érvényű igazságok. Az egyház tagjai minden embert hívnak, hogy tanulják meg ezeket, és nyerjenek jogot az örök életre. Mindenkit hívunk, hogy nyerjenek hitet Istenben, az örökkévaló atyában és fiában, Jézus Krisztusban, bánják meg bűneiket, és fogadják be szent lelket, nyerjék el a templom áldásait, kössék meg, és tartsák be a szent szövetségeket, és tartsanak ki mindvégig. Isten kegyelme által nagyszerű boldogság terve és annak örökké való áldásai azokra is kiterjedhetnek, akik földi életükben nem ismerhették meg az evangéliumot. A templomi szertartásokat helyettesek végezhetik el helyettük. De mi a helyzet a sok érett egyháztaggal, akik nem házasok? Nem a saját hibájukból, de egyedül küzdködnek az élet megpróbáltatásaival. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az Úr a maga módján és idejében a hithű szentjeitől nem vonja meg az áldásokat. Az Úr mindenkit szíve vágya, valamint cselekedetei szerint fog megítélni és megjutalmazni. Egy házasságban olykor félreértések okoznak feszültségeket. Valójában minden házasságban két különböző akadályokkal küzdő résztvevővel indul, két tökéletlen emberrel. Boldogságot csak komoly erőfeszítések árán tudnak elérni. Csak úgy, mint ahogy egy zenekar harmóniája és tagjai közös erőfeszítésének eredménye. Úgy a házasság harmóniájához is együttes erőfeszítésre van szükség. Ez akkor lesz sikeres, ha mindkét fél amennyire csak lehet, lecsökkenti egyéni követeléseit, egyúttal legnagyobb igyekezettel gyarapítja a szeretettel és önzetlenség tetteit. Thomas S. Manson elnök ezt mondta, ahhoz, hogy valódi boldogságra találjuk, önmagunknak kívülre kell összpontosítanunk. Senki sem érti meg az élet jelentését, míg át nem adja magát embertársai szolgálatának. Mások szolgálata a kötelességhez hasonló, betöltése igaz örömet eredményez. Egy házasság csak akkor lesz harmonikus, ha házastársunk jólétét tartjuk a legfontosabbnak. Mikor ez valóban megtörténik, a celesztiális házasság valósággá válik, nagy örömöt hozva ebbe és az ezutáni életbe. Isten boldogságterve által mindnyájan magunk dönthetünk. A vásárlók szokásaihoz hasonlóan mi is választhatjuk a celesztiális házasságot, vagy pedig a silányabb lehetőségeket. Némely házassági alternatíva olcsó, némelyik drága, és van, ami az ellenség cselfogása. Vigyázzatok az általa felkínált lehetőségekkel. Azok mindig boldogtalansághoz vezetnek. A celesztiális házasság a legjobb döntés. És még ha korábban esetleg egy kevésbé jó alternatívát választottunk is, ez most a legjobbra fejleszthetjük. Ehhez hatalmas szívbéli változás és állandó személyes fejlődés szükséges. Az így elnyert áldások azonban megérnek minden erőfeszítést. A templomi házasság áldásainak teljes felismerése majd, hogy nem meghaladja földi értelmünket. Az ilyen házasság tovább fog fejlődni a celesztiális birodalomban is, ahol majd tökéletessé válhatunk. Amint Jézus végül elnyerte az Atya dicsőségének teljességét, úgy mi is az Atyához jöhetünk, és megfelelő időben kaphatunk a teljességből. A celesztiális házasság kulcsfontosságú része az örök életre való felkészülésnek. Ehhez az kell, hogy a megfelelő emberrel, a megfelelő helyen, a megfelelő felhatalmazás által lépjünk házasságra, hogy hűségesen engedelmeskedjünk ennek a Szent Szövetségnek. Így lesz biztos Isten celesztiális királyságában való felmagasztosulásunk. Erről teszem bizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Amen.
Recently, Sister Oswald and I decided to teach our 5-year-old.
Nemrég Oswald nőtestvére elhatároztuk, hogy megtanítjuk 5 éves ikerunokáinkat ugrókötelezni. Az ugrókötelezés egy gyermekjáték, amely során fejünk felett, majd a lábunk alatt elhaladó kötélen kell átugraniuk. Néhány egyszerű utasítás után a két kislány többször is megpróbálkozott vele, de sikertelenül. Már épp fel akartuk adni, mikor arra jött két idősebb szomszédlány, és megkértük őket, hogy segítsenek. Mindketten nagyon jól tudtak ugrókötelezni, és meg tudták mutatni unokáinknak, hogyan kell átugrani a kötelet. Amint a szomszéd lányok ugrókötelesztek, észrevettem, hogy egy dalt énekelnek hozzá, mely segít, hogy a kötél mozgásának ritmusára ugorjanak. Miután unokáim megértették a kötélugrás alapjait, és látták, hogyan kell átugrani a kötelet, a lecke többi része könnyű volt. Egy kis gyakorlása az ikrek már mindketten jó úton haladtak az ugrókötelezés alapjainak elsajátítása felé. Az ugrókötél lecke alatt egy másik unokánk, aki csak 3 éves, leült a fűre és csendben figyelt. Mikor megkérdezték, hogy ő is szeretne kipróbálni az ugrókötelezést, bolintott, odajött és megállt a kötél mellett. Amint forgattuk a kötelet, legnagyobb meglepetésünkre átugrotta, ahogy a nővéreitől látta. Egyszer, kétszer, majd újra meg újra, hangosan ismételve az éneket, amit az idősebb gyermekektől tanult. Mind a három unokánk felismerte, hogy az ugrókötelezésnek vannak bizonyos mesterfogásai. Már könnyen ment mindannyiuknak, miután megtanultak egy pár alapelvet, és megfigyelték, hogyan kell. Így volt ez az evangélium tanításaival is. Ha megtanuljuk a tanítás néhány alapelvét, és látjuk, hogy kell tanítani, akkor mindannyiunknak sikerülni fog. Boyd K. Peckerelnök gyakran emlékeztet minket, hogy mindnyájan vezetők, tanítók, misszionáriusok és szülők egyaránt egy életre szóló felkérést kaptunk az Úrtól, hogy tanítsuk és tanulmányozzuk az evangélium tanait, ahogy azokat kinyilatkoztatták számunkra. Ahogy azt Elton Perry Elder mondta, az egyház minden területén szükség van hatékony tanárokra. Mivel minden egyháztag tanár is, és minden cselekedetünk központjában a tanítás áll, mindannyiunk szent felelőssége, hogy elsajátítsuk a tanítás néhány alapelvét. Sok alapelv van a tanításnak és a tanulásnak, és nem elég, ha csak olvasunk róluk. Először is meg kell értenünk ezeket az alapelveket, másodszor pedig látnunk kell, hogy a sikeres tanárok hogyan használják ezeket. Ezt megtehetjük úgy, ha alaposan megfigyeljük az egyházközségeinkben és gyülekezeteinkben szolgáló rátermett tanárokat, és emellett áttanulmányozzuk a tanításról és tanulásról szóló világméretű vezetőképzés anyagát, majd az egyház honlapján, vagy az egyházi folyóiratokban található. Az evangélium tanulására és tanítására vonatkozó alapvető tantételek megtalálhatók a szentírásokban is. Egy nagyszerű, bár gyakran mellőzött tanítási forrásban a tanítást nincs nagyobb elhívás című kézikönyvben szintén szó esik róluk. Amikor az ideális tanár mintáját keressük, akkor képes bemutatni, hogyan kell az evangélium tanítani, egész biztosan a názareti Jézus jut majd az eszünkbe. Tanítványai Rabboninak hívták, ami annyit tesz mester, vagy tanító. Valóban ő volt, és ma is ő a mester tanító. Jézus abban különbözött a korabeli tanároktól, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van. Ez a tanításra és szolgálatra szóló hatalom mennyei atyától származott, mert kené fel őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, mert az Isten vala ő vele. E minta alapján tanította mennyei atya Jézust, amint János azt feljegyezte. Jézus így szólt, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amit az atya tanított engem. A fiú semmit sem tehetett önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik. A szentírásokban további példákat találhatunk sikeres evangéliumi tanárokra, akik megváltoztatták tanítványaik életét, megmentve azok lelkét. A Mormon könyvéből például rögtön eszünkbe jut Nefi, Alma és Mózeás fiai példája. Figyeljük meg, mit tettek Mózeás fiai, amint az evangélium tanítására készültek. Megerősödtek az igazság ismeretében, mert jó felfogású emberek voltak, és szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék. De ez nem minden. Sok imádkozásnak és bőtnek adtak magukat. Ezért rendelkeztek a profétálás lelkével, és a kinyilatkoztatás lelkével, és amikor tanítottak, akkor Istentől való hatalommal és felhatalmazással tanítottak. Moroni, akit Isten színe elől küldtek, hogy Joseph Smith prófétát tanítsa és oktassa, szintén képes volt erőteljesen tanítani az evangéliumot. Joseph röviden, de részletesen leírja, hogy mit mondott és tett Moroni, amikor őt tanította. Mikor Moroni először jelent meg Joseph Smithnek, Joseph akkor egy 17 éves, gyengén iskolázott fiú volt. Joseph azt mondta magáról, hogy alacsony származású, lényegtelen fiú volt a világban. Egy barátja később még műveletlennek és tanulatlannak is nevezte. De egy türelmes és gondoskodó tanár kezében, amilyen Moroni is volt, és más mennyei hírnökök által, akik később tanították, ez a fiatal férfi központi alakjává vált egy, az Úr szavaival élve, bámulatos műnek és csodának. A tanításnak és tanulásnak mely alapelveit fedezhetjük fel abban, ahogy Moroni Joseph Smith tanította? Számos fontos alapelvről beszélhetnénk, de most koncentráljunk arra a háromra, melyek nélkülözhetetlenek a jó tanításhoz. Az első alapelv. Mutasd ki a szeretetedet tanítványaid iránt, és szólítsd őket nevükön. Joseph Smith azt mondta, hogy amikor Moroni angyal először jelent meg neki, Joseph megijedt, de a félelem hamarosan eltávozott tőle. Mit tett Moroni, hogy eloszlassa ezt a félelmet? Joseph szavai szerint nevemen szólított. A tanárok, akik szeretik tanítványaikat, és nevükön szólítják őket, mennyei mintát követnek. Nemrég részt vettem egy gyűlésen Thomas S. Monson elnökkel, és feltűnt, hogy mindnyájunkat név szerint üdvözölt. Beszélt nekünk egy gyermekkori vasárnapi iskolai tanáráról, Lucy Gertzről, és megjegyezte, hogy ő olyan tanár volt, aki minden diák nevét tudta az osztályban. Monson elnök elmesélte róla, hogy mindig felhívta azokat, akik kihagyták egy vasárnapot, vagy egyszerűen csak nem jöttek el. Tudtuk, hogy törődik velünk. Egyikünk sem felejtette el őt, vagy az általa tanított leckéket soha. Második alapelv a szentírásokból taníts. A Moroni által alkalmazott másik alapelv az volt, hogy ismerte a szentírásokat, és azokból tanított. Joseph Smith elmondta, hogy első találkozásukkor Moroni idézni kezdte az Ószövetség proféciáit, és sok más részt is idézett a szentírásokból, és sok magyarázatot adott. A Moroni által idézett számos szentírásból Joseph felismerte profétai szerepét a mormon könyve világra jövetelével és az igaz evangélium földön való visszaállításával kapcsolatban. Harmadik alapelv, bátoríts tanítványaidat, hogy elmélkedjenek az evangéliumi igazságokon. Moroni alkalmazott egy harmadik alapelvet is Joseph Smith tanítása során, méghozzá, hogy elmélkednie kell mindazon, amit tanult. Joseph elmondja, hogy a Moronival való harmadik találkozás után újra magára maradt, hogy elgondolkozzon azon, amit éppen átélt. A hatékony tanárok a feltámadott Krisztus példáját fogják követni, aki a nefitáknál megkérte a sokaságot, hogy menjenek vissza otthonaikba, és gondolkozzanak el azokon a dolgokon, amiket tanított nekik, hogy megérthessék őket. Nefi emlékeztet minket, hogy az elmélkedéshez nem csak a fejünket, hanem a szívünket is használnunk kell. Azt mondta, szívem szüntelenül elgondolkozik azokon a dolgokon, amiket láttam és hallottam. A szentírásokon, valamint a látottakon és hallottakon való elmélkedés által személyes kinyilatkoztatást hívhatunk az életünkbe. Bizonyságot teszek, hogy az evangélium tanítása szent elhívás. Ha szereted tanulóidat, és nevükön szólítod őket, ha kinyitod a szentírásokat, és azokból tanítasz, és ha bátorítod tanulóidat, hogy elmélkedjenek a visszaállított evangélium igazságairól, és alkalmazzák azokat, akkor a jóra irányuló hatásod felerősödik, és a tanulóid élete áldásokban bővelkedik majd. És azon a dicsőséges napon neked is azt fogják mondani, amit a názáreti Jézusnak mondtak. Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól. Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönjük, kedves testvérek! A kórus és a gyülekezet most elénekli a nem épült homokra kezdetű himnuszt. Az éneket követően Eduardo Gavaret Elder és Carlos Agodoy Elder fognak hozzánk szólni a 70-ektől. Az ő beszédüket követően Quintanell Cook Eldert hallhatjuk a 12 apostol kórumából.
This is the 178th semi-annual general conference.
Ez az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 178. általános konferenciának őszi ülésszaka.
It gets very cold during the winter in my.
A tél nagyon zord a szülővárosomban, az uruguayi Minasban. Napnyugtakor édesanyám megrakta fával a kandallót, hogy melegen tartsa az étkezőnket. Szüleim, nővéreim és én így gyűltünk össze szép lassan, miután végeztünk mindennapi feladatainkkal. Az az otthonos helyiség, melyet betöltött a kandalló melege, és ahol együtt lehettem családtagjaimmal, olyan érzéseket ébresztett bennem, melyeket örökre nagybecsben fogok tartani. Miután feleségemmel megalapítottuk saját családunkat, bárhol is laktunk, gyakran összegyűltünk, akár a kandalló körül, akár azon melegség körül, mely a gyermekeinkkel való találkozáskor töltött el minket. Mi csodás érzés ez! Mi kedves hely a házunk, az otthonunk, a menedékünk. Az évek során családunk több országban élt, és az egyházon belül mindenhol fellelhetünk a tagokból áradó melegség ugyanazon érzését, bármely egyházközségbe mentünk is el. Az egyház minden tagjának lehetőséget kell adni, hogy átélje és megtapasztalja ezeket a kellemes érzéseket, amint igyekszünk újra visszahozni őket, illetve amikor misszionáriusi munkát végzünk. Hadd osszak veletek meg valamit, ami Peru néhány szövegében és kerületében történik. ezzel kapcsolatban. Megemlítek néhány családnevet. A Causo család, a Banda család, a Vargas család, és sorolhatnám még tovább a listát, melyen több mint 1700 egyháztag neve szerepel, akik hazatértek. Ők Peru különböző egyházközségeinek, gyülekezeteinek, cövekeinek és kerületeinek tagjai, akiket a cövekelnökök, püspökök és a kórumok és segédszervezetek vezetői meghívtak, hogy térjenek haza. Ők pedig elfogadták a papsági vezetők, a teljes idejű misszionáriusok és más egyháztagok meghívását, akik pedig magukra vállalták azt a feladatot, hogy segítenek nekik visszatérni az egyházba és Krisztushoz jönni. Mindannyiuknak azt mondjuk, üdvözlünk benneteket itthon. Mi tette lehetővé, hogy ezek az emberek hazatérjenek? Egy misszió 14 cövekének és 4 kerületének egységes erőfeszítése, akik egy évig azon munkálkodtak, hogy az újraaktiválás és a keresztelés és konfirmálás szertartásai által megvalósítsák mindezen emberek visszatérését. Ezt a munkát a szabadító e szavai ihlették. Szeretszél engem, őrizd az én juhaimat. Valamint Thomas S. Monson elnök tanítása, aki ezt mondta, az évek során azzal a kéréssel fordultunk a kevésbé tevékenyekhez, a megsértettekhez, a kritikusokhoz és az eltévejedettekhez, hogy jöjjenek vissza, jöjjetek vissza, lakmározzatok az Úr asztalánál, és ízlejétek meg újra a szentekkel való közösség édes és kielégítő gyümölcsét. Alma sokat szenvedett, és így imádkozott testvérei lelkéért az Úrhoz. Ó Uram, add meg nekünk, hogy sikerüljön őket ismét Te hozzád vezetnünk Krisztusban. Íme, ó Uram, értékes az ő lelkük, és sokan közülük a testvéreink. Adj tehát nekünk, ó Uram, hatalmat és bölcsességet, hogy ismét elhozhassuk Te hozzád ezeket a testvéreinket. Ángel Alarcón, a perui Lima Puente Piedra cövek elnöke, a következő élményt osztotta meg velem. A misszionáriusok, a püspök, a segédszervezetek néhány vezetője és én minden szombat reggel 8:30-tól délig meglátogattuk a kevésbé tevékeny egyháztagokat, néhány nem egyháztagot és az új megtérteket. Szavai hallatán eszembe jutott az egyik himnuszunk néhány sora. Drága a pásztor szívének, nyája minden báránya. Eltévedt néhány a nyájtól, étlen, szomjan, átfázva. Nézd, keres már a jó pásztor, elveszett bárányt kutat, akiért nagy árat adott, örömmel hozza vissza. Egy szombat reggel megszólalt a várostól távol élő Vargas testvér telefonja. Alarcón elnök volt, aki a mobiljáról hívta, hogy bejelentse a látogatását. Vargas testvér meglepetten így szólt, de hát nagyon nehéz eljutni hozzám. Az elnök erre így folytatta. Hát, itt állok az ajtó előtt, és szeretnék veled beszélni. Szükségünk van rád. Szeretnénk meghívni, hogy gyere el holnap az egyházi gyűléseinkre. Erre a férfi, aki már évek óta nem járt az egyházba, így felelt. Ott leszek. És így indult el hazatérése útján. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Amennyiben megcselekedtétek egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Mikor pár hete részt vettem a vasárnapi gyűléseken, találkoztam egy testvérrel, aki több éves távollét után most jött el újra először. A felesége is elkísérte, aki nem tagja az egyháznak. Mikor megkérdeztem, miért döntött úgy, hogy visszajön, azt felelte, a barátom Fernando, és ez a jó püspök, meghívtak, és én eljöttem. Sok éve már, hogy rátaláltam az egyházra, és a szívemben még mindig él egy kis láng. Lehet, hogy nem erős, de ég. Így fejeztem be. Nos, testvéreidként együtt fogjuk táplálni azt a lángot, hogy életben tartsuk. Majd ezután megöleltük egymást. A testvéreink iránt mutatott érdeklődés, figyelem és törődés, a mennyei atyánk iránt érzett szeretet csodálatos kinyilvánítása. Valójában Isten iránti szeretetünket úgy fejezhetjük ki, ha szolgálunk, és ha ez a szolgálat a fele barátunk jólétére irányul. Benjamin király is tanított erről, és íme azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, hogy bölcsességet tanulhassatok, hogy megtanulhassátok, hogy amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak Istenetek szolgálatában vagytok. Milyen óriási hatással lehetünk számos kevésbé tevékeny család életére, és azokére is, akik nem tagjai az egyháznak, mikor elfogadjuk a szabadító felhívását, hogy őrizzük az ő juhait, és segítsünk mindenkinek, hogy Krisztushoz jöjjön. És ez csak néhány élmény azok közül, amelyeket a több ezer férfi testvér csendesen elvégzett munkája során megtapasztalt, mikor elfogadták az Úr felhívását, hogy őrizzék az ő juhait. Tartsuk szem előtt, hogy a szeretet és a szolgálat olyan, mintha ikrek lennének, akik egymás társaságát keresik. Ó, bár mindannyian elfogadnánk a mennyei atyánk iránti szeretetünk csodálatos jelenként azt a felelősséget, melyet az egyház tagjaiként viselünk, hogy keressük azokat, akik nincsenek itt velünk. És ha e szeretetteljes szolgálat által csupán egy lelket hozunk az egyházba, és ezt életünk céljává tesszük, mély nagy lesz a mi örömünk, és azok öröme, akiknek segítünk, hogy visszatérjenek Krisztushoz. Halld, ő könyörögve szólít, gyengéden esedezik, keresd meg az elveszettet, távol a karámtól kin. Bizonyságom teszem, hogy egy mennyei atya fiai és lányai vagyunk, aki szeret minket, és aki mindannyiunkat név szerint ismer. Bizonyságom teszem atyánk és szabadítónk szeretetéről. Ő szeretett minket először, és fiát adta, hogy általa újra hazatérhessünk. Kifejezem szeretetem iránta, szabadítóm, Uram és Mesterem, megváltóm iránt. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Néhány éve, mikor Brazíliában területi 70-esként szolgáltam, családommal egyszer Florianópolis gyönyörű városában nyaraltunk. Vasárnap szokás szerint elmentünk a legközelebbi gyülekezetbe. Feleségemmel és legidősebb lányommal részt vettünk a vasárnapi iskolán, ahol az evangéliumról való személyes bizonyságot tárgyalták. A lecke egy pontján a tanár megkérdezte a tanulókat, megosztanák-e olyan erőteljes vagy lelki élményt, melyet az egyházról való bizonyságuk megszerzése során éltek át. Míg néhány testvér megosztott a történetét, én is átgondoltam a saját élményeimet, hát ha megtértként meg tudnék velük osztani valamit, de semmi különösen említésre méltó nem jutott eszembe a bizonságszerzém sem folyamata során. Míg gondolkodtam, s hallgattam mások élményeit, rájöttem, hogy a tanár azt szerette volna, ha én is hozzászólok. Míg hallgatta a többi egyháztagot, értésemre adta, hogy az én nagyszerű élményemre vár. Elvégre területi 70-es lévén meg kellett volna osztanom velük valamilyen lenyűgöző élményt. Éreztem, hogy múlik az idő, a tanár pedig rám vár. Így egyre jobban próbáltam valami olyat találni, amit hatalmas eseményként lehetne jellemezni, de a tanár legnagyobb csalódására semmi nem jutott az eszembe. Bármennyire is szerettem volna segíteni, nem tudtam megfelelni az elvárásainak. Szerencsére aznap bőti vasárnap volt. Az úracsora gyűlés alatt éltem a lehetőséggel, hogy bizonyságomat tegyem a gyülekezetnek, és különösen annak a nőtestvérnek, aki a vasárnapi iskolán tanított, és az osztályának. Nem egy rendkívüli élményt osztottam meg, hanem egy őszinte bizonyságot a visszaállított evangélium igazságairól. Néha azt gondoljuk ahhoz, hogy bizonyságunk legyen az egyházról, valami egyszerű, hatalmas élményre van szükségünk, vagy egy olyan páratlan eseményre, mely kétségkívül bebizonyítja, hogy választ vagy megerősítést nyertünk. Boyd K. Packer elnök azt tanította. A szentírások úgy jellemzik a lélek hangját, mint ami se nem hangos, se nem éles, nem a mennydörgés hangja, se nem nagy zajos lárma hangja, hanem egy tökéletesen szelíd, halk hang, mint suttogás volna, mely egészen a lélek legmélyéig hatol, és lángra gyújtja a szívet. Emlékezzetek rá, hogy Illésnek sem a szélben, sem a földrengésben vagy a tűzben nyilvánult meg az Úr hangja, mert az egy halk és szelíd hang volt. Majd Boyd K. Packer elnök így folytatta. A lélek nem úgy kelti fel a figyelmünket, hogy kiabál vagy erős kézzel megráz minket. Inkább suttog. Oly gyengéden simogat, hogyha túl elfoglaltak vagyunk, meg sem érezzük azt. Néha elég erősen hat ránk majd ahhoz, hogy odafigyeljünk. Legtöbbször azonban, ha nem figyelünk a gyengéd érzésre, a lélek visszahúzódik, és vár, amíg el nem kezdünk keresni és figyelni, és a régi idők Sámuelhez hasonlóan azt nem mondjuk a magunk módját. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. A nagyszerű események nem garantálják, hogy a bizonyságunk erős lesz. Lámán és Lémuel jó példák erre. Angyalok jöttek el hozzájuk, de még akkor is, szinte a rákövetkező percben már megkérdőjelezték az Úr akaratát. Az utolsó napok néhány nagyszerű vezetője és ezen alapelv tanúságaként tanít bennünket. Magasságból kaptak tanítást a visszaállítás idején, és mégsem voltak elég erősek, hogy mindvégig kitartsanak. Ezek az élmények megmutatják, hogy néha a kis hang tanúságtétele nagyobb hatással lehet bizonyságunkra, mint egy angyal látogatása. Emlékszem, amikor fiatal férfiként a brazíliai Porto Alegre-ben tanultam az egyházról két nővértől, és úgy képzeltem, hogy imáimra a válasz valami nagy és megkérdőjelezhetetlen lesz. Erre azonban soha nem került sor. Ez nem azt jelenti, hogy nem nyertem elég bizonyosságot ahhoz, hogy csatlakozzam a visszaállított egyházhoz. Alma is tanít a bizonyság táplálásának folyamatáról. De íme, ha felébrednétek és felserkentenétek a képességeiteket olyannyira, hogy kísérletet tennétek a szavaimmal, és egy cseppnyi hittel gyakorolnátok, igen, még ha nem is vagytok képesek annál többre, mint ahogy vágyatok arra, hogy higgyetek, és ez volt velem is a helyzet, mikor érdeklődő voltam, engedjétek, hogy ez a vágy mindaddig dolgozom bennetek, míg oly módon nem hisztek, hogy helyet tudtok adni szavaim egy részének. Azóta az egyház érdeklődőjeként, később misszionáriusként, majd pedig édesapaként és vezetőként ezek az élmények együttesen alakították ki az élmények és érzések egyfajta láncolatát. Általában kicsik voltak, és kétség nélkül bizonyították, hogy ez egy jó mag. Alma így folytatja a bizonyságáról szóló tanítását. Most egy maghoz fogjuk hasonlítani az igét. Most, ha helyet adtok, hogy a magot el lehessen ültetni a szívetekben, íme, ha az igaz mag, vagyis ha jó mag, és ha hitetlenségetek által ki nem vetitek, és ezáltal ellen nem ártok az Úr lelkének, íme az duzzadni kezd majd a kebletekben. És amikor érzitek ezeket a duzzadó mozgásokat, akkor kezditek majd azt mondani magatokban. Szükségképpen úgy kell lennie, hogy jó mag ez, vagyis, hogy jó az igen, mert kezdi megvilágosítani az értelmet, igen, kezd élvezetes lenni számomra. Bizonyságot tehát néhány ember egy egyszeri, megkérdőjelezhetetlen esemény által nyeri el. Míg mások élményének folyamán keresztül, melyek talán nem oly figyelemre méltok, de egymás mellé illesztve őket már kétségtelenül bizonyítják, hogy amit tanultunk és megéltünk, az igaz. Ma, mikor már oly sok éve az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagja vagyok, a legtöbb élményem már kihullott az emlékezetemből, mely a bizonyságomat formálta. De mégis mindezek az élmények nyomot hagytak bennem, és hozzájárultak a visszaállított egyházról való bizonyságomhoz. Ma tökéletes bizonysággal rendelkezem Jézus Krisztus evangéliumának igazságairól. Befejezésül ezt a bizonyságot szeretném elmondani, nem csak annak a vasárnapi iskolát tanító nőtestvérnek, hanem a mindannyiótoknak is. Tudom, hogy mennyi atyánk él. Tudom, hogy szeret minket. Mi az ő gyermekei vagyunk. Meghallgatja imáinkat. Tudom, hogy Jézus Krisztus a szabadítónk. Meghalt, feltámadt, és kiengesztelt a bűneinkért. Engesztelése életem minden napján megáldott engem. Bizonyságom teszem, hogy Jézus Krisztus egyháza Joseph Smith prófétán keresztül visszaállítatott ezekben az utolsó napokban. Ő Isten prófétája volt. Tudom, hogy ma egy élő proféta vezet minket, Thomas S. Manson elnök. Tudom, hogy ő napjainak prófétája, csak úgy, mint Mózes, Ábrahám és Ézsaiás voltak az ő idejükben. Mormon könyve Isten szava, csak úgy, mint a Biblia, és egy másik bizonyság a szabadítóról. Tudom, hogy a papság hatalma visszaállítatott, és világszerte számos szentet áld meg. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Last winter, my daughter had a white knuckle experience.
Tavaly télen a lányommal egy igen rázós élményben volt részünk, amikor egy heves hóviharban autóztunk. Emlékeztetett egy hasonló helyzetre, melyet két fiammal értem át jó pár évvel ezelőtt. Kisebbik fiam, Joe, 3 éves volt, Larry pedig 5. Június volt, és éppen San Franciscóból autóztunk Utahba. Az idő gyönyörű volt. Ám amikor a Sierra Nevada Donner hágója felé vettük az irányt, minden különösebb előjel nélkül hirtelen hatalmas hóviharba kerültünk. A többi sofőrt is váratlanul érte. Az előttünk haladó kamion keresztbe fordult az úton, és 2 sávot foglalt el. A többi teher és személyautó lecsúszott az autópályáról. Csak egyetlen sáv maradt szabadon, így a sok jármű, beleértve a miénket is, elszántan próbálta elkerülni a többiek való összeütközést. Majd leállt az egész forgalom. Felkészületlenek voltunk egy ilyen júniusi hóviharra. Nem volt nálunk meleg ruha, és az üzemanyagunk is fogytán volt. Magamhoz ölettem a 2 fiút, hogy megpróbáljam átmelegíteni őket. Jó néhány óra eltelt, mire forgalomirányító járművek, hókotrok és vontató autók hozzáláttak, hogy feloldják a hatalmas dugót. Végül egy autómentő elvontatott minket a hágó túloldalán lévő benzinkúthoz. Felhívtam a feleségem, mivel tudtam, hogy már biztosan aggódik, mert már előző estére várta a telefonhívást. Megkért, hadd beszélhessen a fiúkkal. Amikor a 3 évesre került a sor, ő reszkető hangon csak ennyit mondott. Hát tudod, kemény helyzet volt. Miközben a 3 éves kisfiunk a kemény helyzetről mesélt a feleségemnek, eközben vigaszt, majd pedig bátorítást kapott. Imáink is így működnek, amikor mennyei atyánkhoz fordulunk. Tudjuk, hogy gondot visel ránk a szükség idején. A most felidézett esemény, bár nehéz közlekedési helyzet volt, nem tartott sokáig, és nem járt maradandó következményekkel. A sok megpróbáltatás és nehézség, amikkel életünk során szembesülünk azonban, súlyos és látszólag tartós következményekkel jár. Az élet viszontagságai közepette néhányat mindannyian megtapasztalunk ezekből. Sokan azok közül, akik most ezt a konferenciát hallgatják, jelenleg is súlyos problémákkal küzdenek. Joseph Smith azon fohásza visszhangzik elménkben, amikor hamis vádakkal hónapokra bezárták a Liberty börtönbe. Ó Isten! Hol vagy? És hol van a sátor, mely rejtek helyedet fedi? Az Úr a következő biztató választ adta neki. Fiam, békesség lelkednek. Gyötrelmed és sanyargattatásaid csak egy rövid pillanatnyiak. És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasztalni téged a magasban. A visszaállítás által kihangsúlyozott egyik alapvető tan az, hogy az igaz lelkűség megmutatkozásához minden dologban ellentétnek kell lennie. Ez az élet nem mindig könnyű, de nem is ez volt vele a cél. Ez a próbatétel és megpróbáltatás ideje, ahogy Ábrahám könyvében olvashatjuk, és próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amire az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. Harold B. Lee Elder azt tanította, az adott pillanatban néha azok a dolgok látszanak a legkeserűbbnek, melyek a legjobbak számunkra, és melyek örökké való jutalmakat hoznak, a legkívánatosabbak pedig sokszor a tiltott dolgok tűnnek. A 2 város című Dickens regény gyakran idézett nyitó mondata így hangzik. Derűs napok jártak, de viharosak is. A szentírások világosan leírják, hogy minden nemzedéknek megvannak a maga legnagyszerűbb és legnehezebb időszakai. Mindannyian ki vagyunk téve a jó és rossz közötti harcnak, valamint a fény és a sötétség, a remény és a reménytelenség közötti éles ellentét megtapasztalásának. Neely Maxwell Elder ezt így magyarázta, az édes és a keserű, kétoldalú éles ellentéte mindvégig nélkülözhetetlen a röpke halandóság élményei során. Tanainkból tudjuk, hogy a jó felül fog kerekedni a gonoszon, akik pedig bűnbánatot tartanak és megszenteltetnek, örök életet fognak nyerni. A korai szentek hősies erőfeszítések közepette, éppen akkoriban telepedtek le a nyugati hegyek közt, amikor Dickens a regényét írta. A szentek egységes hitük ellenére is sok nehézségen mentek keresztül. Nauvoo elhagyásához pedig különösen sokféle várakozás előzte meg. Néhányan derűlátóan tekintettek előre, másokat aggodalom töltött el. Helen Mar Whitney és Bathsheba Smith két remek példával szolgál ennek bemutatására. Mindketten lenyűgöző feljegyzéseket hagytak hátra érzéseikről. Whitney nőtestvér így írt a Nauvoo elhagyásával kapcsolatos várakozásairól. Össze fogom csomagolni minden kis szalagomat, galléromat és csipkémet is, mert olyan helyre megyünk, ahol nem kapni ilyeneket. A világ végére megyünk, a Szikság hegységen túlra, ahová többiek közül senki sem akar menni. Nem lesz közöttünk sem szegény, sem pedig gazdag, hanem csak olyan, erényes és becsületes. Whitney nőtestvér szavai eszmei derülátástól csengenek. Bathsheba Smith nőtestvér által lejegyzett érzések szintén teljes hitet sugároznak, de kiérezni belőlük zaklatottságát is. Látta, amikor a csőcselék megrohamozta a szenteket Missouriban, és jelen volt David W. Patton apostol halálakor is. Nauvoo elhagyására készülve így írt: e drága földön tett utolsó cselekedetem az volt, hogy rendbetettem a szobákat, felsepertem a padlót, a seprőt pedig visszatettem a helyére az ajtó mögé. Majd mély érzésekkel a szívemben finoman becsuktam az ajtót, és szembenéztem az ismeretlen jövővel. Szembenéztem vele Istenbe vetett hittel, nem kevesebb bizonysággal afelől, hogy az evangélium és annak igaz és örök tantételei végül nyugaton is gyökeret fognak verni, mint amelyet a Missouriban átélt megpróbáltatások alatt éreztem. Mindkét utolsó napi szent pionír asszony egész életén át erős maradt az evangéliumban, és csodálatos szolgálatot teljesített Sion felépítésében. Bár sok további megpróbáltatáson és nehézségen mentek keresztül, ezekben mindketten hithűen kitartottak. Optimizmusa ellenére Whitney nőtestvér első három gyermeke a születéskor, vagy röviddel azután meghalt. Ketten közülük még a Nauvoo-ból Salt Lake-be tartó hosszas vándorlás során. Whitney nőtestvér Orson F. Whitney apostol édesanyjaként áldást hozott ránk hitünket védelmező írásaival. Smith nőtestvér feljegyezte azt a szegénységet, valamint betegségeket és ínséget, melyet a nyugatra tartó szenteknek kellett elszenvedniük. 1847. márciusában elhunyt édesanyja. A rákövetkező hónapban született meg második fia John. Feljegyzéseiben csak röviden ír erről. Ő volt az utolsó gyermekem, és csupán 4 órát élt. Később élete során a Salt Lake templom vezető nővéreként és a segítő egylet 4. általános elnökeként szolgált. Mélyen megérintenek minket a korai szentek által átélt nehézségek. Brigham Young ezt kicsit humorosan fogalmazta meg 1856. februárjában, amikor ezt írta: mondanék valamit a nehéz időkről. Tudjátok, hogy megmondtam nektek, ha van olyan, aki fél az éhhalától, az menjen el oda, ahol bőven van étel. Én nem érzékelem az éhenhalás legkisebb veszélyét sem, mert amíg a Fülehegyétől a Farkabotjáig meg nem ettük az utolsó összvérünket is, addig nem félek az éhhaláltól. Majd így folytatta: sokan vannak most, akik nem tudnak munkát szerezni, de nagyon is hamar itt lesz a tavasz, és nem fogunk többet szenvedni annál, mint ami a javunkra válik. Azok a kihívások, melyekkel napjainkban nézünk szembe, a maguk módján hasonlítanak a múltbéli kihívásokhoz. A jelenlegi gazdasági válság jelentős gondot okoz világszerte. A munkahelyi és pénzügyi problémák nem szokatlanok. Sokan fizikai és mentális egészségi problémákkal küzdenek. Egyeseknek házasságbeli problémáik vannak, másoknak gyermekeik adnak okot aggodalmakra. Van, aki elvesztette szeretteit. A függőségek és a nem helyén való vagy ártalmas hajlamok szívfájdalmat okozhatnak. Bármi legyen is a megpróbáltatások forrása, jelentős fájdalmat és szenvedést okoznak az egyénnek és azoknak is, akik őket szeretik. A Szentírásokból tudjuk, hogy néhány próbatétel a javunkat szolgálja, és személyes fejlődésünkhöz van szabva. Azt is tudjuk, hogy az eső az igazakra és a gonoszokra egyformán hullik. Az is igaz, hogy nem mindegyik felhő rejt esőt magában. Az átélt kihívások, próbatételek és nehézségek ellenére a Jézus Krisztus által véghez vitt engesztelés bíztató tana magában foglalja alma tanítását is, miszerint a szabadító magára fogja venni gyengeségeinket, és népét a gyengeségeik szerint segíti meg. A Szentírások és újkori próféták világosan megmondták, hogy az éhség és a bőség ideje is el fog jönni. Az Úr elvárja tőlünk, hogy készen álljunk az előttünk álló számos kihívásra. Kijelentette, ha fel vagytok készülve, akkor nem fogtok félni. Az évekkel ezelőtti hóviharral kísért Sierra Nevada-i átkelésünk során átélt megpróbáltatás részben azért köszöntött rám, mert nem voltam felkészülve erre a váratlan eseményre. A Szentírások egyik legnagyobb áldása az, hogy figyelmeztetnek a váratlan, de gyakori kihívásokra. Jól tennénk, ha felkészülnénk rájuk. A felkészülés egyik módja a parancsolatok betartása. A Mormon könyvében az embereknek számos alkalommal megígérték, hogy amennyiben betartják a parancsolatokat, boldogulni fognak ezen a földön. Ezzel az ígérettel gyakran együtt jár egy figyelmeztetés is, hogy amennyiben nem tartják be Isten parancsolatait, kivágatnak az ő színe elől. Világosan szólva az, hogy velünk legyenek a lélek áldásai és a Szent Lélek szolgálata, elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy boldoguljunk a Földön és felkészültek legyünk. A próbatételektől függetlenül, hálátlanok lennénk, ha a bőség időszakában, melyben napjainkban részünk van, nem méltányolnánk az áldásainkat. A pionírok által átért nehézségek nyilvánvaló természete ellenére Brigham Young elnök a hála jelentőségéről beszélt. Ezt mondta: a megbocsáthatatlan bűnön kívül nem tudok olyanról, mely nagyobb lenne a hálátlanság bűnénél. Hálát legfőképp a szabadítóért és az ő engeszteléséért kell éreznünk. Tudjuk, hogy a konferenciát hallgatók közül sokan olyan mértékű próbatételekkel és nehézségekkel néznek szembe, hogy amikor mennyei atyánkhoz fordulnak imában, a szívük mélyén azt mondják: hát tudod, kemény helyzetben vagyok. Hadd osszam meg veletek egy nőtestvér, Ellen Yates igaz történetét a utahi Grantsville-ből. 10 évvel ezelőtt, október elején, férjének, Leonnak búcsúcsokot adott, amikor az elindult Salt Lake Citybe dolgozni. Ez volt az utolsó alkalom, hogy férjét életben látta. Frontálisan ütközött egy 20 éves fiatalemberrel, aki késésben volt a munkahelyéről, ezért megpróbált megelőzni egy lassabb járművet. A manővernek egy frontális ütközés lett a vége, melyben mindketten azonnal meghaltak. Yates nőtestvér elmondta, hogy amikor két rendőr biztosítva őt együttézésükről elmondta neki, hogy mi történt, sokkot kapott a fájdalomtól. Ezt írta: miközben megpróbáltam előre tekinteni az életben, semmi más nem láttam, csak sötétséget és fájdalmat. Kiderült, hogy férje legjobb barátja, a fiatalember püspöke volt. A püspök felhívta Yates nőtestvért, és elmondta neki, hogy a fiatalember édesanyja, Jolene Wilmore, beszélni szeretne vele. Így emlékszik vissza: a sok miatt annyira csak a saját gyászomra és fájdalmamra összpontosítottam, hogy nem is gondoltam a fiatalemberre és családjára. Hirtelen rájöttem, hogy van egy anya, aki ugyanolyan, vagy még nagyobb fájdalmat érez, mint én. Azonnal beleegyeztem a látogatásába. Amikor Wilmore testvér és felesége megérkeztek, kifejezték mély sajnálatukat amiatt, hogy a fiúk volt a vétkes Leon halálában, és átadtak neki egy képet, mely a szabadítót ábrázolta, mint egy kislány tart a karjaiban. Yates nőtestvér ezt mondta: amikor olyan időszak jön, amit nehéz elviselni, rápillantok erre a képre, és eszembe jut az, hogy Krisztus személyesen ismer engem. ismeri magányomat és próbatételeimet. Egy szentírás pedig, mely Jéc nőtestvér vigaszául szolgál, így szól. Bízzatok tehát, és ne féljetek, mert én az Úr veletek vagyok, és mellettetek fogok állni. Jéc és Wilmore nőtestvér, akik ma mindketten itt vannak a konferencia központban, minden októberben együtt mennek el a templomba, hogy hálát adjanak Krisztusnak, az ő engeszteléséért, a szabadulás tervéért, az örökkévaló családokért, valamint azokért a szövetségekért, melyek a férjeket, feleségeket és családokat a fátyol mindkét oldalán összekötik. Jéc nőtestvér ezzel zárta sorait. E próbatétel során mennyei atyám és szabadítom szeretetét sokkal mélyebben éreztem, mint életemben azelőtt bármikor. Bizonyságát tette arról, hogy nincs az a gyász, fájdalom vagy betegség, melyet Krisztus engesztelése és szeretete meg ne tudna gyógyítani. Megbocsátás és szeretet mély csodás példáját mutatta meg e két nőtestvér. Lehetővé tették, hogy Jézus Krisztus engesztelése kifejtse erejét az életükben. Gondoljunk csak a szabadítóra, aki a Gecsemáné kertjében az engesztelés során olyan gyötrelmeket élt át, hogy minden pórusából vérzett. Atyához intézett fohászába Jézus beleszőtte az Abba megszólítást. Ez talán egy olyan fiú felkiáltásaként lehetne visszaadni, aki nagy fájdalmai közt az Atyát szólítja. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Bizonságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus engesztelése minden olyan próbatételt és nehézséget magába foglal, melyel ebben az életben bármelyikünk is szembe fog nézni. Időnként, amikor azt lenne kedvünk mondani, hogy hát tudod, kemény helyzetben voltam, biztosak lehetünk abban, hogy ő ott van, mi pedig biztonságban vagyunk az ő karjaiban. Amikor szeretett prófétánktól, Thomas S. Monson elnöktől a születésnapján idén augusztusban megkérdezték, hogy mi lenne a legjobb ajándék, amit az egyháztagok világszerte adhatnának neki, ő gondolkodás nélkül ezt válaszolta. Keressetek valakit, akire most nehéz idők járnak, és tegyetek érte valamit. Veletek együtt én is végtelenül hálás vagyok Jézus Krisztusért, az emberiség megmentőjéért. Tanúságomat teszem arról, hogy ő a világ szabadítója és megváltója. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren. As we conclude the conference, we express
a konferencia befejeztével nagyra becsülésünket fejezzük ki a Tabernákulum kórusnak, a Utahi Caseville és Fruit Heights területek elemi kórusának, a Próvai Misszionáros Képzőközpont papsági kórusának, valamint a karmestereknek és organistáiknak a csodálatos és megihlető zenéért. Hálánkat fejezzük ki továbbá mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a konferenciai ülésekhez. Thomas S. Monson elnök szeretett prófétánk lesz az utolsó beszélünk ma. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli az Érted imádkozunk jó prófétánk című himnuszt. Az ének után Marcus B. Nash Elder, a 70-es tagja mondja majd a záróimát. Ezt követően pedig a konferenciát berekeztjük. Monson elnök.
Brothers and sisters, I know you will agree with me.
Kedves testvérek, tudom, hogy egyetértetek velem abban, hogy a konferencia különösen felemelő volt. Az elmúlt két napban bőségesen kijárat ránk az Úr lelke, amint a beszédek megérintették a szívünket, és megerősítették ezen isteni munkáról való bizonyságunkat. Biztos vagyok abban, hogy minden egyháztag nevében szólok, amikor köszönetet mondok mindazon fivéreknek és nőtestvéreknek, akik szóltak hozzánk. Eszembe jutnak Moroni szavai, melyek a Mormon könyvében találhatók, és gyűléseiket az egyházi vezetők a lélek munkálkodásának módja szerint és a Szentlélek hatalma által vezették. Mert aszerint, hogy a Szentlélek hatalma prédikálásra, vagy intésre, vagy imára, vagy fohászkodásra, vagy éneklésre vitte őket, úgy tettek. Remélem, sokáig emlékezni fogunk mindarra, amit ezen a konferencián hallottunk. A következő havi Enzyme és a Lia Hóna tartalmazni fogja az itt elhangzott összes beszéd írott változatát. Arra buzdítalak benneteket, hogy tanulmányozzátok azokat, és gondolkodjatok el a tanításaitkon. Szeretnénk kifejezni mély hálánkat az évekig tart odaadó szolgálatokért azoknak a fivéreknek, akik a konferencia folyamán felmentettünk. Az egész egyháztagság hasznára vált a ti szolgálatotok. Biztosíthatlak benneteket, hogy mennyei atyánk ismeri azokat a kihívásokat, melyekkel szembe kell néznünk manapság a világban. Ő mindannyiunkat szeret, és meg fog áldani bennünket, ha arra törekszünk, hogy betartsuk parancsolatait, és imában hozzáfordulunk. Világméretű egyház vagyunk, kedves testvérek. Ma már a Föld minden táján élnek egyháztagok. Legyünk jó állampolgárai azoknak az országoknak, amelyekben élünk, közvetlen környezetünkben pedig legyünk jó szomszédok, és nyújtsuk ki a kezünket híveink és a másített vallók felé egyaránt. Legyünk minden dolgunkban becsületesek és fedhetetlenek. Szerte a világban nagyon sokan éheznek, és rengetegen nyomorognak. Ha együtt munkálkodunk, akkor enyhíthetjük a szenvedést, és gondoskodhatunk a rászorulókról. Az egymásért végzett szolgálaton kívül az egyházi alapokba fizetett nagy lelkű adományaitok lehetővé teszik a számunkra, hogy szinte azonnal tudjunk reagálni, amikor a világban valahol katasztrófa történik. Majdnem mindig az elsők között érkezünk a helyszínre, hogy ott segítséget nyújthassunk. Hálásak vagyunk az adományaitokért, és tudjuk, hogy továbbra is lehetőségeink szerint fogtok segíteni. Nagyon sokan vannak, akik valamilyen nehézséggel kell szembenézniük. Néhányan, különösen a fiatalok köréből, tragikus kapcsolatba kerültek a kábítószerekkel, az erkölcstelenséggel, a különböző utcai bandákkal is, komoly problémákkal küzdenek. Továbbá nagyon sokan magányosak, többek közt az özvegyek, akik társaságra is törődésre vágynak. Figyeljünk mindig a körülöttünk lévők szükségleteire, és legyünk készek bármikor arra, hogy szerető szívvel segítőkezet nyújtsunk feléjük. Fivérek és nőtestvérek, mi áldottak vagyunk, hiszen a mennyek valóban nyitva állnak, és Jézus Krisztus egyháza napjainkban visszaállítatott a földre, és mert látjuk, hogy az egyházat a kinyilatkoztatás sziklájára alapozták. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus evangéliumának éltető eleme a folyamatos kinyilatkoztatás. Most pedig térjünk haza biztonságban az otthonainkba. Éljünk együtt békességben, harmóniában és szeretetben. Törekedjünk minden nap a szabadító példáját követni. Isten áldjon meg benneteket, kedves fivéreim és nőtestvéreim. Köszönöm az értem és az összes általános felhatalmazottért elmondott imáitokat. Mélységesen hálásak vagyunk értetek. Christopher Marlowe a Dr. Faustus tragikus története című darabjában a főszereplő, Dr. Faustus úgy dönt, hogy hátat fordít Istennek, és Sátán útjára lép. Gonosz élete végén, amikor szembesül az elveszett lehetőségek okozta csalódással és a ráváró büntetéssel, így siránkozik. A lángoló tűz hevénél is van perzselőbb kín, mégpedig az Istentől való örök távollét. Kedves testvéreim, mivel az Istentől való örök távollét a legperzselőbb kín, ezért a legdrágább célunk az örök élet legyen Isten jelenlétében. Teljes szívemből és lelkemből imádkozom, hogy továbbra is folyamatosan törekedjünk a legbecsesebb jutalom elnyerésére. Tanúbizonyságomat teszem nektek, hogy ez a munka igaz, és hogy a szabadító él. Ő vezeti és irányítja az egyházat itt a földön.
Elbúcsúzom tőletek, kedves testvéreim, amíg 6 hónap múlva újra nem találkozunk. A názáreti Jézus, a mi szabadítónk és megváltónk nevében, akit mi szolgálunk, kérek rátok áldást. Emlékezzetek arra, hogy kihez imádkozunk, hogy kinek a nevét szólítjuk, és amint erre emlékezünk, mondhatjuk azt, hogy itt vagyunk az ajtó előtt és zörgetek, ha bárki meghallja az én hangomat, bejövök ő hozzá. Csak hallgassatok az ő hangjára. Figyeljünk arra, hogy amikor ő kopogtat az ajtónkon, beengedjük őt, és üdvözöljük az otthonunkban és a szívünkben szabadítónkat. Jézus, a názáreti Jézus nevében, mi szabadítónk, megváltónk nevében, akit mi szolgálunk. Igen, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Father in heaven,
mennyei atyánk, we are grateful. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az egyházad tagjai lehetünk. Nagyon hálásak vagyunk a prófétáért, az ő hatásáért és erejét az életünkben. Imádkozunk, hogy legyen egészséges, és hogy továbbra tudjon bennünket vezetni. Imádkozunk az ő tanácsosaiért is, hogy legyenek áldottak. Nagyon hálásak vagyunk a 12 apostol kvórumáért, és imádkozunk, hogy vigyázz rájuk, őrizd meg őket, és továbbra is inspiráld őket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk ezen a világon. És nagyon hálásak vagyunk az evangélium fényéért, a fiadért, és érted, az engesztelő áldozatért. És kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy a Szentlélek irányítása szerint tudjuk élni az életünket, hogy egy dicsőséges evangélium fénye bejuthasson minden országba, minden földrészre. Kérünk, hogy áld meg a föld országainak vezetőit, hogy a te királyságod, egyházad minden országban jelen lehessen. Segíts, hogy a szívünkben az egység szelleme éljen, hogy megtegyük mindazt, amit akarsz, hogy a te akaratod szerint tudjunk élni, hogy elnyerhessük a boldogságot. Szeretnénk kifejezni a szeretetünket és vágyunkat, hogy téged kövessünk, hogy a fele barátainkat szolgáljuk, és ezek a szívünk ezen érzéseit szeretnénk kifejezni Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 178. őszi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározta. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.